Üdvözöllek titeket, Békés Brigitta vagyok, a Beauty Robic alapítója, a Wow hatáskönyv szerzője, ez pedig a No Sugar Podcast. Egy olyan adás, ahol megtudhatod, hogyan tudsz fejlődni mindenféle cukormáz nélkül. Az egész műsor ötlete azért jött, mert szeretnénk megmutatni egy másik utat, egy sugar daddy mentes utat, hogy hogyan tudsz önállóan is sikeres lenni. És ahogy már megszokhattátok, nem egyedül beszélek a témáról, hiszen mindig a különböző perspektíva az izgalmas, amit ugye az előző adásban láthattatok is. Csodálatos műsorvezető társaim, Napek Évi klinikai szakpszichológus, Kónya Bea, a kommunikációs és Instagram marketing tanácsadó, Kozma Rita, Plus Size magazin főszerkesztője, stylist, body pozitív aktivista. A mai témánk egy picikét eltérő a megszokottól, mert ugye leginkább mindig üzleti jellegű témákat szoktunk hozni, viszont azért a magánéletünk az kihat az üzletünkre, úgyhogy úgy gondoltuk, hogy ha már a múlt adásban az volt a téma, hogy ne vedd el, ami nem a tied, akkor egy picikét beszéljünk ennek a magánéleti perspektívájáról, és beszéljünk a hűtlenségről. Úgyhogy a mai téma a hűtlenség.
Nagyon hirtelen jött ez, egyszerre veszük fel ezt az adást az előzővel, és adta magát, ugye, ahogy zártuk az előzőt, hogy átvezessük ebbe, de érdekelt volna, és majd szerintem megcsináljuk egy olyan szavazás a sztorin, hogy a mi hallgatóinknak hány része volt már valahogy szerelmi háromszögben involválva, akár megcsalóként, akár megcsaltként, mert szerintem mindenkinek van ezzel tapasztalata valószínűleg, de mondjuk Évi, te lehet, hogy tudsz ilyen kutatási adatokat.
Nem, most így hirtelen nem, úgyhogy kellemetlen. Ezzel együtt vállalom, hogy ilyen vagyok, hogy kevésbé olvasom mostanában már a kutatásokat, vagy nem elsősorban ez köt le mostanában. Volt egy jó 8 év a pályám elején, amikor ez tette ki leginkább az életemet, hogy olvastam és bújtam ezeket. Minden esetre erről azért órákat tudnék beszélni, de nem fogok, főleg azért benne maradjunk az adásidőben, mert 10 szóhoz tudjatok jutni. Csak nagyon elgondolkoztam a Brigi felvezetője alatt, már az előző alkalmunk témáján is ezzel együtt, hogy az én véleményem elképesztően meglepő lehet szerintem azoknak, akik egy picit sarkosak, vagy vonalasak, vagy erkölcsi szempontból közelítik meg a hűséget, hűtlenséget, és szerintem, aki hűtlen, meg aki lop másol, feljogosítja magát olyan dolgokra, amit nem szabadna, nem az övé, azok az esetek jelentős többségében nagyon szenvedő emberek, akiknek valamiért nagyon nincsen rendben az önbecsülés és az önértékelés, és a legtöbbször nem arról szól a cselekedetük, ami a felszínen látszólag megnyilvánul, és hogy meg kell tanulnunk emögé nézni, érdekes, hogy ezzel kezdem, hogy ne ítélkezzünk, de hogy a múltkori adás témájával kapcsolatban is azt gondolom, hogy nem az ítélkezés a legfontosabb, még akkor is, hogyha beszéltünk arról, hogy sok esetben ez egy ego kérdés, hogy nem szeretném, ha azt hinnék, hogy másnak az ötleteiről posztolok, hanem örülnék, ha az enyémnek tulajdonítanák. Ugyanitt azt gondolom, hogy sokszor ego kérdés a hűséghűtlenség is, de hogy ez nem egy morális kategória szerintem, hanem valami hiányosságot tükröz, valami önbecsülésben bekövetkezett sebet, vagy sok-sok-sok sebet egymás után, amit olyan módon próbál az egyén rendbe tenni, hogy többnek mutatja magát, vagy hogy begyűjti az udvarlást máshonnan, vagy hogy bebizonyítja magának, hogy el tudja csábítani az adott szemétől ezt a férfit, azt a nőt. És ez nagyon ártalmas a környezetre nézve, de tényleg azt gondolom, hogy ezek az emberek mélyen belül nagyon szenvednek, és nem azért ártanak maguk körül mindenkinek, mert jó kedvükben nem tudják, hogy mit csináljanak, hanem mert eszköztelenek, hogy jobb módon hozzák rendbe saját magukat, és ezt a múltkori részre is értem.
Nagyon örülök, hogy ezt így elmondtad, Évi, mert rögtön eszembe jutottak a társasjáték videóink, mert ugye már többször beszéltünk a hűtlenségről is, illetve ennek a hátteréről, és én bevallom, én bíztam is benne, hogy a szempontból vizsgálva a hűtlenséget, hogy a hűtlen ember az nem csak azért hűtlen, mert hogy ő nagyon elégedett magával, és meg akarja ezt mutatni, és mennyire ő kell mindenkinek, stb., hanem egészen más irány, sőt, hanem egészen más irányból is. És még egy pici gondolat az intróhoz, hogy én azért is örülök neki, hogy erről is beszélünk, mert sűrűn látom azt, hogy ha vállalkozásról van szó, vagy valamilyen vállalkozói podcast, oldal, magazin, stb., akkor csak a vállalkozásról van szó, és a magánélet, az egészségünk, ez mind ugyanúgy hozzátartozik, illetve hogy mennyire van harmóniában a mi életünk, úgyhogy ezzel is foglalkozni kell.
Nekem is egy korábbi adásunk jutott eszembe, és egy kicsit itt adnék egy olyan szemszöget a hallgatóinak, amikor már ilyen belátó és megengedő módon levonunk egy konzekvenciát, akkor általában már nincs az adott dologban érintettségünk, vagy most mondjuk egyikünk sem éppen egy megcsaló vagy megcsalt fél, mert hogy azért én ezt szeretném elmondani a hallgatóinknak, hogy volt itt már nekünk most kapásból két olyan adás jut eszembe, amit az egyikünk hozott be, az egyik a kókleres volt, a másik a felelősségvállalós, amikor meg kellett érnünk arra, hogy ne felindultságból beszéljünk az adott témáról, szóval hogy tök normális, hogyha ha ti most kiakadtok azon, hogy behozunk egy ilyen álláspontot.
Abszolút, én ezzel már rengeteget gondolkoztam, hogy az én megbocsátás utáni attitűdöm egy sor témával kapcsolatban mennyire bicskanyitogató lehet azoknak, akik még a harag fázisában vannak, és én tudom nagyon jól, egyébként éltem már át ezt most nem megcsalás kapcsán, hanem úgy általában, hogy a harag fázisában azt hiszed, hogy ez az utolsó fázis, és hogy így marad, és jogosan marad így. Igen. És akkor minden, ami arra utal, hogy meg lehet bocsátani, ami veled történt, az vérlázító.
Pont én is ezt éreztem most itt, hogy lehet, hogy van olyan hallgatónk, aki kiakad, mert valóban jól mondod, másik fázisban van. Húf, na hát egyébként én az a típusú ember vagyok, akiről nagyjából semmit nem lehet magánéleti dolgokban tudni. Úgyhogy úgy, kíváncsi vagyok rá, hogy akkor hogy fogjuk ezt feldolgozni, ezt a mai témát.
Általánosságban azért eddig sem gondolom, hogy a személyes érintettségünket bármelyik témánál kifejezetten részletesen megvillantottuk volna. Biztos mindannyian voltunk már olyan helyzetben, hogy felmerült bennünk, hogy barátunk, barátnőnk, párunk nem hűséges, vagy környékeztek meg már minket is.
Mi a hűtlenség? Mit nevezünk?
Ja, hát nekem erre van egy nagyon jó definícióm, de nem én fogom először elmondani, mert én már ezen rengeteget gondolkoztam.
Én annyira hálás voltam, amikor először hallottam, vagyis én a microcheatingről korábban hallottam, de amikor először végre az Évi írt róla, kb. Így először Magyarországon, bár nem tudom, volt talán egy VMN-es cikk, vagy nem tudom valami. Szóval, hogy a hűtlenség az sokkal messzibbről, mélyebben, távolabbról kezdődik, mint amire első embernek ez jött, hogy elcsattant a csók, vagy nem tudom.
Tehát, tehát
szerintem beszéljünk.
Számítjuk. Igen, nem.
Persze, még a csók se, csak hogyha lefeküdtetek. Nem, tehát a mikromegcsalás egy borzasztóan fontos téma, aminek sokkal nagyobb vizibilitást kell adni, és teljesen biztos vagyok benne, hogy van sok olyan hallgatónk, aki még sose hallott róla. Elmondod Évi nekik, hogy mi ez, mert csak nem akarom elvenni a kenyered.
A tanácsadásra van szükségetek mikrocheatinggel kapcsolatban, akkor beához forduljatok.
Megtanítom nekik, hogy mi számít annak.
De hogy nagyon jó, hogy minél több ember beszél róla, szerintem ez ugyanolyan, amit múltkor is beszéltünk, hogy fontos, hogy adjuk át a tudásunkat erről, és nem gondolom, hogy ki kell sajátítani egy-egy ilyen témát. Először a hűtlenségre térnék rá, jó? Szóval nem tudom nektek mi a megcsalás, de hogy rengeteg vita van e körül, és nekem a Robert Weiss definíciója tetszik a legjobban, amit nem fogok tudni most szó szerint idézni, de a lényeget át fogom adni. Az pedig az, hogy minden olyan cselekedet, ami lehet ugye írásban is, tehát egy csetüzenet is cselekedet, minden olyan cselekedet, amit az elsődleges partnerettől eltitkolsz, de jelentőség teljes lenne, az megcsalásnak számít. Ez nem feltétlenül romantikus megcsalás, vagy nem feltétlenül szexuális. Ha te az összes pénzedet elköltöd szerencsejátékokra, és ezt eltitkolod a párodtól, azzal is megcsalod az ő bizalmát egyébként. És nem az az elsődleges, legfontosabb aspektusa a megcsalásnak, hogy romantikusan csaltad őt meg, vagy lefeküdtél valaki mással, hanem hogy ő bízott benned, és megrengetted az egész világképét, ami annyira megrázó, hogy nagyon nehéz ebből felépülni komoly, egy másfél éves munka nélkül, amit fókuszáltan erre fektet a pár egyébként. Úgyhogy ebben a microcheating is beletartozik.
Szintén örülök, hogy ezt is elmondtad, Évi, mert alapvetően én úgy gondoltam, hogy ez egyszerűen csak egy ilyen, úgy gondoltam, hogy ez egy bizalomvesztéshez vezethet, egy eltitkolás, de az, hogyha mondjuk nem szexuális érzelmi szálak vannak benne, vagy szexualitásra visszavezethető, akkor az nem minősül megcsalásnak.
Attól is ők, hogy beleegyezik-e a partner, tud-e róla, ha tudna róla, mit szólna hozzá. Amint azért kezdesz el rejtegetni dolgokat, mert tudod, hogy a párod haragudna rád miatta, és veszekedés lenne belőle, és szeretnéd elkerülni a konfliktust, ott érdemes elgondolkodni. Természetesen vannak nagyon, nem is tudom, hogy mondják ezt, tudjátok, ilyen territoriális emberek, akiknek a párjával kicsit se lehet barátkozni, és nagyon ki akarják sajátítani maguknak.
Bejutott az a madarászat erről.
Na, igen. Hát nem véletlen a hasonló kifejezés. Szóval, hogy nem a betegesen féltékeny, nincs ez a kifejezés, de értek, nem a betegesen féltékeny emberekre gondolok, hanem arra, hogy mikor ezt már meghallgatjátok, már fogok róla írni, úgyhogy lelőhetem a poént, egyébként Bea adta az ötletet, hogy amikor mondjuk sorozatban azt látod az Instagramon, hogy a párod a csodálatosabbnál csodálatosabb Insta modelleket lájkolgatja, neked egy bókot se ad, és aztán, mikor beszélsz vele erről, hogy milyen rosszul érzed emiatt magad, akkor maximum ugyanúgy folytatja ezt, csak nem lájkolja, hanem nézegeti, és közli veled, hogy ugyan már mi van abban, minden férfi csinál ilyet. Tehát, hogy különbözőek vagyunk abban, hogy ez kinek mennyire zavaró, de ha neked zavaró, nem kell eltűrnöd a kapcsolatban, és szerintem ez a lényeg.
Én azon gondolkodtam, hogy ez a hűtlenség, meg megcsás témája, ez azért olyan nehéz szerintem, mert ugye annyiféle élethelyzet van, meg kapcsolati helyzet, hogy az, hogy kinek mi az, ami belefér, meg amit mondtatok, ez is tök más. Tehát szerintem ez az egész párkapcsolati téma úgy, ahogy van, azért olyan nagyon nehéz, és azért is van az, hogy gyakorlatilag, nem tudom, az ősember óta gyakorlatilag megoldhatatlan kérdés ez.
Hát akkor még más volt az evolúciós funkciója a szaporodásnak, most már a civilizált társadalomban azért más kihívásokkal küzdünk, mint akár a középkor.
Ezt mondjuk, hogy civilizált, és pont ez a nehéz, de az ösztönök azok, most nyilván nem az ősemberhez képest, de mondjuk 1000 évvel ezelőtthöz képest nem változott olyan sokat, ugyanakkor viszont a civilizációs hatás, hogy mi az, aminek kell lenni, az változott. És szerintem azért olyan nehéz ez, mert ugye eleve maga a hűség, ugye itt a férfiakról szokták mondani, hogy csalták, de ha belegondoltok, a férfiaknak az ős intuíciója az, hogy szaporodjon mindenfele, és ez neki egy, tudom, hogy ez most
egy gyökércsodra, nem? Gyökércsodránál megrekedt az az ember, aki
kezdök feminista itt bennem itt sifoltozni.
Túlélés és szaporodás, ez a fő ösztöne az embereknek, nem csak az embereknek, de minden élőlénynek most is, és hiába ugye fejlettek az emberek, és tudják, hogy mit lehet attól még maga, de ez az ösztön, ami ugye van, ez benne van, és szerintem ezért olyan nehéz. Tehát, hogy nem tudom, hogy nektek hány éves kapcsolatotok van, de én 19 éve vagyok együtt a Gergővel, és én nem sok párkapcsolatot ismerek, aki 19 éve együtt van. Tehát én tudom, hogy milyen volt 2 év után a párkapcsolat, 3 év után, és tudom, hogy azok az elvárások, ami 1-2 éves párkapcsolatban azt mondta, hogy már pedig úgy, az nem feltétlen van úgy. És azt is tudom, hogy aki azt mondja, hogy már pedig úgy, annak meg nincs 19 éves kapcsolata. Feltétlen. Tehát, hogy
hogy a szaporodásnál, hogy tényleg lehet, hogy naív vagyok, de szerintem nem mindenkinek ez az elsődleges vágya, vagy nem mindenkit ez hajt.
Ez ösztön, nem vágy, hanem ugye ösztön.
Nem, ez az ösztön, akkor ez az ösztön. Nem tudom, lehet, hogy én azért, nem tudom, de nem azt akarom, hogy én ilyen nő vagyok, mert vannak ők, akik...
Igen, az a baj, hogy ez most akárhogy is mondjuk, mindent ki lehet, ugye, hogyha én se azt mondom, hogy minden férfi, tehát nehogy itt valaki azt higgye, hogy én azt gondolom, hogy a férfiak a kisipoljuk most, miután mennek csak, és egyébként azt sem hiszem, hogy a nőket meg nem érdekli, mert egyébként a nők is imádják a szexet, tehát, hogy mondjuk itt, nem ezt akartam benne, csak azt, hogy maga a hűtlenség egy emberhez, és rá se nézel másra soha életedbe, az az ember, aki ezt őszintén csinálja 50 évig, azelőtt még én is megemelem a kalapomat. Tehát itt nem azt jelenti, az már egy döntés, azt hogy utána de... mit csinálsz, meg hogy csinálsz-e valamit. Én találkoztam már olyan emberrel, aki lehet, hogy megmozgatott, és ennek semmi köze nincs a kapcsolatomhoz, semmi köze nincs ahhoz, hogy én szeretem, vagy nem szeretem, de ahhoz van köze, hogy én ember vagyok. Igen. Ember is, és esendő is.
Ember egyébként egyetért.
Tehát hogy, és itt csak ezt akartam mondani, igen, hogy ezért olyan nehéz ez az egész téma, mert ez a mikrocheating, hogy ne is gondolj rá, nem is, akkor azt tesszük bele, hogy én már rá gondoltam.
De várjál, szerintem nem az nem mikro, tehát nem minden mikro cheating, mert akkor tényleg már nem lehet élni, hogyha valakit folyton, tényleg, akkor bocs, hogy élek, és akkor én nem tudom. Tehát ennek a sorozatos, módszeres gyakorlása az, ami kiakasztó, nem az, hogy most az ismerősét lájkolta. Például az, hogyha Insta modelleket követ a pasim, vagy nem tudom, lájkolja folyton a bikinis csajokat, meg a jól kinéző csajokat, meg ahol nincsen mögöttes koncepció ott, akkor én azt mondjuk, én abszolút te mikro-cheatingnek venném nálam, például tökre nem fér bele ilyen, hogy itt ott legyen a pasim, nem, hogy ő itt lájkolja, meg netán, hogyha nem tudom, ott ismerik az emberek, és ott ő lájkolja, hogy az én pasimat lájkolja sok mindenféle Insta modellt nálam, például ilyesmi nem férne bele, ezzel együtt nyilván az természetes dolog, hogy nem tudom, attól látunk valakit, hogy nem tudom, az utcán, hogy szép, meg hogy jól néz ki az étteremben, vagy bármi. Tehát itt a kettőt én nem ennél feltétlenül mikromegcsásnak, hanem az, hogy módszeresen nézegetek embereket, ha lájkolom, ha nem, az már inkább mikromegcsás. Az, hogy valakivel összefutok és tetszik, és nem tudom, tehát az alapvetően nem.
Te nem csinálsz vele semmit, csak megállapítod, hogy ő vonzó. Igen. Ez tényleg nagyon igen. emberi egyébként. Igen. Ezért nem szabad ítélkezni, ezzel kezdtem, hogy nem szabad ítélkezni ebből, mert akivel még nem történt meg, az nem jelenti azt, hogy nem fog megtörténni, hogy másokhoz is fog vonzódni. Ez tényleg emberi. De én akkor itt most kiemelném azt, hogy igazad van, Brigi, abban, hogy ösztönlények vagyunk, és nem csak a férfiak. Az utódlás az a nőknek is természetes igen. ösztöne.
Pontosan.
De ezzel együtt tényleg nagyon fontos hozzátennünk, hogy az ösztön énünk az agyunknak a kevésbé fejlett területeiben szabályozódik, hogy úgy mondjam, és van egy frontális lebenye az agyunknak, amivel tervezni tudunk, amivel a végrehajtó funkciókat működtetjük, amivel el tudjuk dönteni, hogy az értékrendünknek az ösztön késztetés, ami jön fel bennünk, az helyese, annak utána akarunk menni, meg fogjuk engedni magunknak, tehát létezik szabályozó funkció az agyunkban, az ösztöneinket szabályozó funkció. És ezért az, hogy észreveszel valakit, nem bűn. Az, hogy utána hogyan döntesz, hogy mit csinálsz azzal, abban meg már óriási felelősséged van.
Igen, csak ezt nem olyan egyszerű. Éppen ugye a Gary V-t én többször szoktam emlegetni nektek, tudjátok, hogy imádom, mert szerintem annyira jó értékrenddel van, és a Gergő az teljesen röhögött rajtam most, mert én bennem egy világ dőlt össze, hogy most neki van ugye már nem tudom hány éve felesége, 20 éve, és most összejött egy
nagyon fiatal lányjal.
Igen, fiatalabb is, meg tök mindegy, de igazából tök mindegy, hogy fiatal vagy nem, összejött más valakivel, és mondtam is a Gergőnek, hogy tökre csodálkozom magamon, hogy ez engem miért érint ilyen rosszul. Mert alapvetően nem vagyok, se nem vagyok, ezekben én nem vagyok ilyen ítélkező. Tehát igazából nem vagyok egy ilyen, csak az a jó, amit én gondolom, és nem. Mégis nála ez így nekem valahogy pont azért, mert hogy az ő értékrendét is én imádtam, és hogy ő mindig ezt érteti, ez is van az oldalán, hogy család először, és mégis megtörtént vele egy ilyen. De ugyanakkor meg ugye mondja, hogy mennyire boldog ettől, a szerelem a legelső. Tehát ezért mondom, hogy ez az egész téma azért olyan nehéz erről beszélni, mert már valószínűleg azért, mert már vagyok annyi idős, hogy annyi mindent átéltem, hogy már nem jelentem ki, hogy ez, tehát hogyha most 20 éves lennék, azt mondanám, hogy ez undorító, menjen a fenébe, ösztönénket izén kell lenni, kiválasztott valakit, azt mondta, hogy igen, gyereket szült neki, nem. Mit képzel, hogy utána nem? De már nem vagyok 20 éves, és annyi mindent megláttam, hogy tudom, hogy bármit mondunk most, lesz legalább egy olyan hallgató, akinek pont egy olyan élethelyzete lesz, ahol az érthető lesz. Ahol meg a megcsalás is. Elítéljük azt, aki megcsal, de azt nem ítéljük el azt, aki mondjuk lehet, hogy azért csalja meg, mert a másik nem törődik vele 15 éve. Rá se néz. És
ez jó, ez azért nem feljogosító. Tehát
nem feljogosító.
Ahogy meg lehet oldani ezt megcsalás nélkül is, hogyha nem törődik velem 15 éve a párom, hogy lépjek ki a kapcsolatból.
Igen, tehát, hogy kilép, de lehet, hogy igen. van három gyerek, lehet, hogy anyagilag fognak. Tehát azért mondtam, hogy baromi könnyű pálcát törni valaki felett úgy, hogy azt egyénileg nem vizsgáljuk meg.
De az nem pálcát törés, hogy attól még azt mondjuk, hogy ezt meg lehetett volna oldani másképp is. Ez nem jelenti azt, hogy ne fordulhatna elő. Tényleg azt gondolom, hogy bárkivel, majdnem bárkivel. De hogy egyet értek veled, hogy igen. vannak helyzetek, amiben meg lehet érteni, de azt én a saját szakmámból adódóan ki kell, hogy emeljem, hogy amennyi ilyet én láttam, sose lehet a másikra fogni. Tehát, hogy azért nem a másik a felelős, hogy én megcsaltam. Akármennyire érthető az én életembe, és tegyük fel, hogy megcsaltam a páromat, akkor teljesen egyértelmű, hogy ha végig gondolom, és van annak egy hozadéka, egy eredménye az életemben, mondjuk rájövök, hogy a párom nélkül szeretnék lenni, és ki akarok belőle lépni, és rendbe tette az életemet, és végre észhezt értem, és felébredtem. Most akkor ki ember legyen a talpán, aki erre utólag azt mondja, hogy ez egy rossz döntés volt. Lehet, hogy életem legjobb döntése volt, még akkor is, ha nagyon fájdalmat okoztam vele valaki másnak. Na most már aztán tényleg keresztre feszítenek a hallgatók.
Ne, nagyon de hogy... nehéz, ez tényleg nehéz.
De ezzel együtt soha nem foghatom a páromra, mert ez az én felelősségem, hogy mit csináltam.
Igen, én nem is azt mondtam, meg főleg, hogy én mivel nem vagyok pszichológus, ezért ebben nem is akarok állást foglalni, én inkább csak azt mondom, hogy nagyon nehéz ebben azt mondani, mert kismillió dolog eszembe jut ilyenkor, hogy de annál is fölös megérthető, vagy mondjuk most itt van Geri, hát, ugye.
Így van, érthető. Tehát... szempontból érthető tud lenni, csak annak, akivel áldozatként megtörténik, annak ez nem olyan könnyen emészthető, hogy akár az ő közös történetüket tekintve is lehet, hogy 10 év múlva nem azt fogja mondani, hogy bánja. Mert én rengeteg könyvet olvastam szexfüggőségről, pornófüggőségről, tudjátok, ez az egyik kedvenc témám, és vannak hölgyek, általában olyan könyveket olvastam, amiben a férfi volt érintett a szexfüggőségben, és voltak házaspárok, akik ezt kibírták együtt, rendbe hozták a házasságukat, és írtak közösen könyvet, képzeljétek el. És hogy írta a nő benne, hogy az első 1-2 évben X módon, most nem emlékszek pontosan, hogy gondolkodott erről a sorozatos megcsalásról, és ugye, hogy a terápiában dolgoztak magukon, a kapcsolatukon, és fejlődtek. 5 év múlva azt gondolta, hogy annyira nem bánja, hogy ez történt, már sokkal jobb lett a kapcsolatuk, mint a környezetükben élő emberek jelentős többségének, és 10 év múlva azt mondta, hogy elképesztően hálás azért, hogy ez megtörtént. Szóval, hogy amit most aként definiálok az életemben, hogy a legrosszabb dolog, ami velem történhetett, az lehet, hogy elindít egy sor olyan változást, persze nyilván ahhoz kellek én is, hogy ezt jóra tudjam használni, de hogy elindíthat egy sor olyan változást, aminek a hatására sokkal jobb lesz az életem. Tehát, hogy soha nem keresztmetszetileg kell értékelni a dolgokat, ami velem történt, hogy ez rossz vagy jó. Mert növekedésre adhat borzasztó nagy indítást, és egy csomó begyepesedett párkapcsolatot lehet, hogy semmi más nem rúg ki a szürke hétköznapokból és a posványból, és kell ez a felrázás, hogy újra értékeljék egymást. Ez nem jelenti azt, hogy az akkor jó, meg azt sem jelenti, hogy helyes, meg fú, de örülünk neki. Csak visszamenőleg 10 évre rá lehet, hogy másképp fogjuk megítélni, mint átélőként a jelen pillanatban.
Annyira szerettem volna már visszacsatolni a Geri V-re. Bennem egy olyan érzés van, Brigi, ezzel kapcsolatban, egyébként én is kicsit hasonlóan élem meg ezeket, hogyha van, aki példakép számomra, mondjuk vállalkozóként éppenséggel, és hosszú párkapcsolatban van, akkor engem is egyébként sokkol, hogyha, hát nem mondom a sokkol, de úgy megdöbbent, hogyha szakítanak, mert van bennem egy olyan érzés, hogy ő azért példakép, vagy példaértékű számomra a területén, mert a többi területen is az életében jeleskedik. De ilyenkor, amikor mondjuk egy ilyen szakítás történik, vagy egy ilyen, mondjuk az ő életében is, és mondjuk ilyen hatásra van rá, most már egyre inkább úgy látom, hogy egyrészt ő is ember, tehát emberből van, és bármi történhet vele. Másrészt igazából tényleg nem látunk bele senki életébe, és nem tudhatjuk, hogy mi miért történik. Egyáltalán semmit nem tudunk igazából, semmit nem tudunk, de nem csak, hogy egy híres ember életéről nem tudunk, hanem még a saját családunkban sem tudjuk, hogy mi miért történik olykor. De szerintem hajlamosak vagyunk, és most egy picit általánosítok, de inkább magamról beszélek, akkor inkább így mondom, hogy hajlamos vagyok egy kicsit egy ilyen mesében élni, hogy az az ember, aki egy ilyen boldog párkapcsolatban él, és évek óta, hosszú évek óta együtt van a társával, ő valamiért egy erősebb, egy szimpatikusabb egyéniség számomra, mint az, aki mondjuk sűrűn váltogatja a partnereit. Tehát amikor mondjuk halljuk, hogy pont most olvastam a Berlusconiról, hogy egy megint 85 éves, tudjátok, és most a 34 éves párját lecserélt egy 30 éves nőre, és így ouch, tehát ez az érzés volt bennem, hogy akkor, és akkor látom a Berlusconinak az arcát, de nagyon plastikázott, nagyon festett hajú, stb.
Mi érzésű ember lett?
Valahogy sehogy sem passzolna, vagy sehogy sem szimpatikus nekem az az ember. Tehát, hogy ezek után úgy gondolom, hogy hát politikában is, hogy akkor milyen lehet, de most nem megyek bele mélyebben. Tehát valahogy, aki ilyen stabilabb párkapcsolatban él, azzal az emberre szívesebben, nem tudom, kontaktálok, vagy szívesebben foglalkozom vele bármilyen szinten. Csak hozzá akartam kötni a Gary V-hez, mielőtt így tovább mentünk volna, mert szerintem ez többeknek lehet szimpatikus az, aki hosszú párkapcsolatban él, de úgy igazából nem is tudjuk, hogy mi van a háttérben.
És az a baj, hogy nem tudjuk, hogy mi van a háttérben, mert amit te elmondtál, eszembe jutott az, hogy ahogyan az átlagember, főleg a fiatalok az influencerekről ítélkeznek, és hogy attól, mert szép ruhákba csinosan kiteszi magát, és szép az arca is, és néha mutat egy-két képet a párkapcsolatáról, akkor már mindent hajlamosak piedesztálra emelni, minden tökéletesen működik náluk, és az emberi aspektus, meg az a sok gyarlóság, amivel benne vagyunk amúgy a mindannyian a kapcsolatainkban, az úgy kikerül, és így vakon követ az emberek például, ugye, főleg fiatalabb korban az influencereiket, aztán ez fú, de érdekes ez a kérdés. Most volt az én szakmámban, ami ugye nem csak az influencer marketing, sőt, ezen túlmutat, de most voltak nagy szakítások, és nem csak az Edina és Csuti kapcsolatára gondolok, meg nem tudom, Csobot Adél, meg Istenet Bence, hanem csak instás.
Olyan.
Én sem tudtam, hogy ők is szakítanak.
Most akkor úgymond van egy olyan pletyka a fórumokon, hogy hamarosan ki fog derülni, hogy ők szakítanak. Hogy aztán így van-e, vagy nem, nem tudom, majd meglátjuk. De hogy vannak olyan instás influencerek, akik például hacknéznak az éles stílusokkal, amiben minden benne van, és amíg minden jó, addig megmutatják, hogy family first, és hogy mennyire jó, és aztán hirtelen úgy eltűnik az, hogy nem nagyon mutogatják a pasiukat, meg úgy a párkapcsolatot, meg aztán jönnek a fura két értelmű posztok, aztán nagyon le kéne már kommunikálni fél év után, mert már érdeklődnek nagyon a követők, de hogy amikor meg már nem ez a termék, hogy jaj, de boldogak vagyunk, meg nem az éles stílusunk, hanem éppen van valami gebasz, akkor hirtelen én nem nyilatkozom, és mindig is tiszteletbe tartottam a magánéletemet, akkor emögé bújnak. Szóval ez a Gary V felvállalás, ez nekem például mindenféleképpen szimpatikus, és egyébként mutatja azt, hogy igen, teljes egészben emberek vagyunk, akikkel mindenféle dolog megtörténik.
De ez a termék, ez nagyon jó volt, ez a
szólat,
hogy igen. Az a termék, hogy minden rendben van.
Itt tényleg igen, csak ez, hogy nehéz, mert én biztos vagyok benne, hogy amikor azt mondta Gary V, hogy family first, akkor őszintén gondolta.
Igen. Most is valószínűleg family first, csak most a családja egy újabb pár lesz.
De nem tudjuk, hogy mi történt a családjával, tehát az is lehet, hogy nem váltak el, elválni, nincs váltak utána.
Csak elköltözött.
Aha, na minden esetre az a lényeg, hogy fogalmunk sincs, hogy lett ez az új. Én éppen, tehát nagyon-nagyon sok mocskolódás volt Elinával szemben, ugye a social médiában, de hogy kik vagyunk mi, hogy biztosan eldöntsük, hogy tutira hamarabb volt meg az új partnere, mint ahogy ők na, szakítottak. De most komolyan, ki volt ott amúgy? Kettőjükön kívül.
Instagram nyomozók vagyunk, és nézzük a dátumokat igen, a posztok alatt.
Na jó, de akkor is, szóval értitek. Tehát, hogy
ez viccelek.
Tudom.
Én úgy vagyok vele. Aki kiteszi az életét, lehet nem leszek szimpatikus, mindegy, aki kiteszi az életét, ítélkezhetnek akkor rajta, tehát igen, visszanyomozhatják a dátumokat, mert amíg termék, addig tényleg kiteszi és haknizik vele, aztán meg hirtelen nagyon privát lesz, és letilt mindent, amikor már nem olyan jó a helyzet. Nekem ez visszatetszik.
Ezzel együtt szerintem az ítélkezésnek nem sok értelme van, és hogy ez bekapcsolódik a Anás Kittivel értem.
Várjál, Lévi, szerintem kell, hogy véleményünk legyen, akkor is, hogyha azért mondjuk egy elítélő, tudjátok, nem szoktam elítélni, meg nem érdekel, mindenki csinálja, live and let live szemléletű ember vagyok, de hogy ha történik egy ilyen egész országot megrengető celeb hír, akkor csak kell valahogy skálázzuk, akkor is, hogyha első blikre azt mondjuk, hogy fú, mekkora kurva, nem ezt akarom mondani róla, hogy az, vagy hogy én így gondolkodtam, mert nem is foglalkoztam vele, de hogy szerintem nincsen az a gond alapvetően, hogy elsőre van valami benyomásunk, amit aztán kimondunk, aztán más egy hozzászólásba árnyalja, aztán jönnek a hírek, és aztán két hét múlva eltettük magunkba, nem?
Valahova, igen. Ezzel együtt tényleg azt gondolom, hogy annyira nem tudhatjuk, hogy mi van, hogy na, szóval nem tudok ezzel, nem tudom meghazudtani magam, hogy ennek nem sok értelmét látom, de tehát, hogy értem annak azt, hogy van annak funkciója, hogy gyorsan ítélkezünk, sémákban gondolkodunk és sztereotípiákban, ennek van a túlélés segítő funkciója az ember életében, de ennél mi többek vagyunk, tehát tudunk tovább gondolni dolgokat. Amikor a Tinder csalót megnéztem, akkor először nekem se a legkimunkáltabb vélemény fogalmazódott meg a fejemben, csak aztán sokat gondolkoztam rajta. Minden esetre tényleg nagyon klasszikus az is, hogy pszichológusokat például megítélnek, vagy pszichiátereket megítélnek azért, hogyha már elvált. Például tudom, hogyha pszichodráma csoportot vezet valaki, vannak annyira, nem tudom, leegyszerűsítően gondolkodó személyek, hogy atyaika az én pszichodráma vezetőm elvált, akkor nekem ő már nem is hiteles, mert nem lehet jó szakember, mert ő biztos nincsen jól, ha elvált. De hogy könyörgöm, nem lehet, hogy az a legékesebb bizonyítéka annak, hogy mennyit fejlődött és hogy jól van, hogy elvált. Tehát, hogy egyáltalán nem biztos, hogy csak azt jelentheti a válás, hogy valami velem nincs rendben. Lehet, hogy akkor kerültek helyére a dolgok.
Ezt is jelentheti.
Igen.
Egy opció.
Igen, meg hogy nem csak az jelentheti, hogy jól vagyok, hogy a párkapcsolatom életre szóló, mert hogy annyira sok összetevős egy jó párkapcsolat, hogy egyáltalán nem csak rajtam múlik.
Pontosan. Ezért nehéz. Szerintem egyébként itt ebben az egész megcsalás dologban, itt az egyébként az a definíció nekem is tetszett, hogy aminek ugye a másik nem örülne, és akkor ugye nem mondjuk el neki, nyilván azért ennyire részleteibe menően most így eszembe jutott, hogyha, mit mondtál egy nem párkapcsolati példát, hogy valahova, tehát mit tudom, én rendeltem mondjuk valamit, ami drágább volt, egy kozmetikumot, és nem akartam a Gergőnek elmondani, mert tudtam, hogy ki akadna, és azt mondja, hogy ez nem került ennyi, vagy nem volt sok, hogy ne akadjunk ki, mert nem tudom mennyit, akkor nem érzem azt, hogy na, én most hűtlen vagyok, és megcsaltam. Mert ez az, amit mondtam, hogy gyakorlatban
is ilyen példa volt.
Vannak, de én azt mondom, hogy...
Fontos, hogy ne essünk át a ló túloldalára.
Pontosan. Igen. Tehát, hogyha őszinték vagyunk a másikkal, és őszintén mind a két ember boldogabb a kapcsolatba, akkor az tök jó. Mert egyébként én nem ilyen kapcsolatban élek, tehát nem azért vagyok a szószólója ezeknek, de én ismerek olyat, aki konkrétan volt egy olyan hónap, ami kettő ember is felkeresett, két pár minket Gergővel, hogy szeretnének velünk szexuális kapcsolatot létesíteni. Az egyik az odáig ment, hogy azt mondta, hogy ő komoly kapcsolatot keres párokkal, mert hogy milyen jó lenne, hogyha nem csak szexelünk, de az erdőben együtt sétálnánk is, és rögtünk is a Gergővel, hogy na, ez érdekes, de hogy ők így élik meg a kapcsolatukat. Én ezt el nem tudnám képzelni. Tehát nekem ez a fajta nyitott kapcsolat, meg az, amikor ez nem, de ez nem azt jelenti, hogy ha tényleg mindkét fél ilyen, nem tudom elhinni, tehát én el tudom képzelni azt, hogy van, akinek így tud hosszú távon működni egy kapcsolat. Csak itt ugye az a probléma, hogy általában azt szokott lenni, hogy az egyik fél ráveszi a másikat erre, és a másik igazából csak belemegy, hogy megfeleljen, és neki őszintén nem ezt felelne meg. De ezért mondtam, hogy ez annyira nehéz, mert annyi sok összetevős.
Rengetegen sérülnek nyitott kapcsolatban, rengetegen.
Igen.
Mert itt is az a probléma, ami nekünk nagyon sok adásunkban előjön, hogy a saját világnézetemet akarom ráhúzni másra. Igen. Lehet, hogy valaki most kiakadt, hogy én azt mondtam, hogy nekem például az se fér bele, hogy mindenféle nőket lájkol, ilyen random nőket, mondjuk az én barátom, férjem, bárki. Lehet, hogy valaki itt, itt meglepődik, hogy ez mennyire gáz vagyok én.
Nem zavarnak.
Hogy fogadjuk.
Félnék attól, hogy ő most meg, vagy hogy ezt nem érezném, sőt,
bocsánat. Én is attól félek, hogy megcsal ettől, tehát ez nem annak a jele, hogy nem tudom, megcsalhat, hanem ez már egy olyan dolog, ami így nem tudom, de mondjuk nekem megmondom őszintén, hogy zömében olyan kapcsolatban voltak, hogy nagyon fense voltak a közösségi médiában, szóval így nem is adottság nálam ez a példa, de hogy nem húznám rá senki másra az én világnézetemet, és hogy ez a baj sokszor az emberek, hogy azt gondolják, hogy az ő valóságuk az egyetlen egyetemes jó dolog, ahogy lehet létezni, ehhez képest meg túlságosan sokszínűek vagyunk, és nem fogadjuk el, hogy amíg nem minket sért az, hogy a másik egy poliamor kapcsolatban van, addig hagy élje már az életét úgy, ahogy akarja. Hogyha nem nyomorít meg vele más, de amúgy meg, és itt jön az elő, amit Évi mond, hogy akit ő megnyomorít, annak ugye magától kell ráébrednie, hogy ez így nem jó, és tennie. És pont a Halász Évi, aki ugye hallgatunk, és biztos hallgat most is, és mosolyog neki, az örök naptárjával jött el egy annyira jó idézet, hogy a változás olyan ajtó, ami kívül nem nyílik, amit belülről kell kinyissál.
Igen.
És ez rezonál azon, hogy Évi is szokott mindig mondani, hogy belülről kell megérnünk arra, hogy a kéretlen tanács az kritika. Picit nem illett ide, de egy picit meg igen, úgyhogy remélem, hogy, érthető, hogy mire
elér. Elmesélnem valamit ezzel kapcsolatosan, bár már nagyon végén vagyunk a műsoridőnek, de muszáj elmondom, képzeljétek el, hogy én például annyira imádom magát, a szépséget. Ugye én ezt szoktam is mondani a nőknek, hogy nézzék meg egymásban a szépet, ugye, amit a Rita mond, de hogy maga a női szépség, és ebben semmilyen leszbi hajlam nincs, hogy volt olyan, hogy elmentünk nyaralni Gergővel, és megláttam egy tök szép nőt, és mondtam neki, hogy menjünk már utána, mert meg akarom nézni közelebbről. És semmi, csak az, tehát egy rögött is rajtam a Gergő, hogy én kérem meg, hogy menjünk utána, de tényleg annyira elbűvölő volt, meg egyébként a Beauty Robicon is oda jár egy csomó gyönyörű lány, és ugye a Gergő is bejár hozzám, és bennem valahogy ez egyáltalán nincsen, mert kicsit ezzel úgy vagyok, hogy ez megint olyan, mint amivel az előző témában beszéltünk, hogy nem ettől, tehát hogyha ő csak azért elhagy engem, mert valaki szebb, hát mindenkinél van szebb. Én csak öregszem, egy idő után egyre több szebb lesz nálam. Tehát ha ezért van velem, akkor ez egy most veszett fejsze, egy bukott harc. Tehát nekem nem kell elrejtenem előle a szépeket, mert tudom, hogy nem azért van vele, mert úgy, de gyönyörű vagyok, és ez az egyetlen ok, és emiatt látunk egy szépen, mondom, ott egy csomó ilyen szép fiatal lány jár Beauty Robicra, nincs bennem ez, hogy na, ne nézz őket, ne beszéljen velük, ne legyen velük kedves, mert akkor azonnal én is látom, hogy szép és tök jó. És szerintem ez itt megint, és tökéletes idézet volt, amit mondtál, meg amit ugye az Évinek a naptárjában volt, hogy a változás belülről kell jönni, de ugyanúgy ezek a dolgok is. Ha én belül rendben vagyok magammal, és rendben vagyok a párkapcsolatommal, akkor nekem nem kell attól rettegni, hogy azért, mert valakire azt mondja, hogy ő szép, akkor az már a mi párkapcsolatunk végét jelenti, mert az már régen rossz. Ha így lesz, csak az akkor múlik, hogy látom.
Én ezt magamra vehetőnek érzem, mert én alapvetően úgy érzem, hogy egy magabiztos ember vagyok, mégse veszi ki nálam az jól magát, én sem kezdek el izmos férfi testeket nézegetni és lájkolni, egyszerűen nincs rá igényem, és tehát, hogy nem tudom nálam,
ez nem annak össze. Nem illenítek össze, hogy olyan férfi valakinek igen. Ez
de mondom, nekem nincsenek is ilyen közösségi médiás pasim, nem is voltak.
Minden esetre szeretném kihangsúlyozni az elmúlt két alkalomból a számomra legfontosabb, nem is tudom, nyerességet, de hülye szó ez most ide, de mindegy. Ahogy nagyon sokféleképpen nyilatkoztunk két nagyon nehéz témáról, az előző adás is nehéz volt szerintem, mármint hogy komplex, meg ez is. Egyébként nem tudom, melyik adásunk nem komplex. Minden esetre ezek most még komplexebbek voltak szerintem. És hogy a sokféle, szinte már bizonyos kérdésekben széthúzó véleményeteiktől is annyival gazdagabb lettem, hogy én nagyon boldog vagyok. Tehát, hogy még ha nem is értek egyet mindegyikkel, azt érzem, hogy nagyon fontos az, hogy hatottatok rám, hogy még teljesebbé tettétek a fejemben a képet, és hogy nagyon tetszik Briginek a világképe, pedig egyébként valószínűsítem, hogy életkoromból adódóan, tehát nem tudom pontosan hány év van közöttünk, de valamennyi azért van, hogy még nem biztos, hogy most ugyanígy gondolom, de lehet, hogy mire, mert hogy nincs sok kor különbség köztünk, szóval inkább azt mondom, hogy mire olyan hosszú lesz a párkapcsolatom, mint a tiétek, lehet, hogy én is ide fogok egy csomó kérdésben jutni. Egyébként ezt én is látom, tehát hogy az, amit 3 éve, 2 éve, 1 éve gondoltam arról, hogy milyen a jó párkapcsolat, az most annyira lecserélődött egy fontos érési folyamat következtében, hogy ma már inkább azt gondolom, hogy ha 100%-osan érzed, hogy melletted áll a másik, mindenben számíthatsz rá, stabilan ott van, biztonságot tud adni, egyébként a biztonság az szerintem alul van értékelve, és le van blamálva, hogy jaj, hát ha csak erre mész, akkor te nem is valósítod meg az igazi vágyaidat, de amikor ott van a másik, dolgozik veled azon, hogy jobb legyen ez a párkapcsolat, felelősséget vállal és beleáll, ez ma már sokkal fontosabb, mint mondjuk fiatal lánykoromban, amilyennek elképzeltem az ideális párkapcsolatot, hogy milyennek kell lennie. Ami szerintem egyébként, most így nem rád gondolok be, de most téged hozlak így, meg egyszerűbb így beszélnem erről, hogy nem a Bea önértékelési zavarát mutatja, hogy nem szeretne olyan partnerrel együtt lenni, akinek olyan fontosak a külsőségek, hogy ezt fogyasztja szabad idejében, és attól még ennek van egy üzenete, hogy mintha azt akarná jelenteni, hogy nem elégedett Beával. Most ugye nyilván nem Beáról beszél, csak kapolni.
Abszolút jó példa. Igen, nyugodtan feláldozhatsz a példának az oltárán.
szerintem mindenkinek van ilyen trigger pontja, nem? Tehát, hogy ez inkább ilyen egyéni trigger pont, hogy mi az, ami, na ezt ne.
Na, de épp ezt mondom, hogy ez nem a Bea egyéni trigger pontja, hanem hogy ennek nagyon rossz üzenete van. És nem azért van rossz üzenete, mert Beának nincs önbizalma. Mert Bea nagyon csinos, nagyon szép, nagyon okos, nagyon sikeres. Mi az Istenért érezné ettől rosszul magát? De nem pozitív dolgokat mond el az ő partneréről, ha ez a szabadidős tevékenység. Ez nem jelenti azt, hogy ne legyünk álszentek, nyilván mindenki észreveszi a szépet, tehát most így nem erre gondolok, hogy legyen vak, nem vakok az emberek, de hogy az értékrendjében, fontossági sorrendben, szabadidős tevékenységében ez milyen gyakran jön elő, azért nem akarsz olyannal együtt lenni, aki benne szélsőségesen más, mint veled. És akkor még egy dolgot kiemelnék, nagyon jó, hogy mondta be, hogy nem szabad egymásra erőltetni a világképet. Én sem akarom ráerőltetni az én páromra, most ezt is csak általánosságban mondom, nem a saját kapcsolatomról beszélek, nem akarom ráerőltetni az én páromra az én értékrendemet a hűségről, hogy mi fér bele, mi nem, mitől érezném rosszul magam, mitől lenne rossz ízem, vagy gondolkodnék furcsán arról, hogy most mi van köztünk. De nem is akarom, hogy ezt el kelljen nyomnom azért, mert mi nem egyezünk meg, és hogy szerintem ebben nagyon fontos azonosat találni, hogy oké, ha neked az nem tetszik, ahogy én gondolkodok erről, és te szeretnéd naposszat lájkolgatni a bikinis modelleket az Instagramon, csak akkor valószínűleg nekünk nem kell együtt lenni.
Igen, és megadom neki azt a szabadságot, hogy nyugodtan lájkolja, és éljen úgy, és kövesse, és nézze, csak én akkor nem tudok annak a, annak a történetnek a része lenni.
Szerettem volna, mert bocsánat, hogy beleszólok, csak annyira szeretnék hozzá csatlakozni ehhez a gondolataihoz igazából, hogy engem is ugyanígy zavarna, hogyha lájkolna mondjuk ilyen, nem tudom, modelleket a párom, de közben rájöttem, hogy igazából azért nem zavarna, mert nem csak azért, mert nincs fönt a social media oldalakon, hanem nem is tudnék olyan emberrel együtt lenni, akinek mondjuk ez az érdeklődési köre.
Nem is tudom, eleve már nem történhet meg, mert ez egy paradoxon. Igen. Egyébként nálam is, majd mindjárt elmondom, hogy mi ihlette ezt a példát. De úgy érzem, ki kell mentenem magamat.
Igen, tehát ez egy paradoxon, tehát eleve nem is like, de közben meg lehet, hogy tudjátok egy, nem tudom, egy fake profillal lájkolgat.
Ez az igazi paradoxon. Nem.
Ezt valakivel évek óta mondjuk, tehát mondjuk már ismered őt, és tudod, hogy milyen az ő személyisége. Én például szapioszexuális vagyok, nem tudom, tehát, hogy engem azhoz lázban... Szapioszexuális, azhoz lázba az izgat, hogyha valaki nagyon okos. Én ezzel már úgymond kerültem bajba korábban, de most, hogy már egy hüllenség tévet nem akarom elnyújtani órákig, de úgy bajba, hogy én egész fiatal lánykoromban, idősebb férfiakban voltam szerelmes, tanáraimba, professzorokban, mert egyszerűen lenyűgözte, de olyan szinten szerelmes voltam, hogy vissza kellett magam fogni, hogy nem mutassam ki nekik ezt az eszméletlen rajongást irányukba. Tehát, hogy itt is el lehet menni egy olyan irányba, hogy lehet, hogy akkor éppen hűtlen voltam ilyen szempontból, ilyen plátói szerelmeim voltak egyes professzoraim, de hogy egyrészt az, hogy ugye itt a lájkolgatás, hogy nem vagyok olyannal, a másik pedig, aki mondjuk ilyeneket lájkol, legalábbis én úgy gondolom, hogy nem olyan férfiakkal voltam vagyok, a másik pedig itt a szépség, és még egy picit így visszacsatolva Brigihez, hogy ugye tudjátok, mindig mondom, hogy nem csak egyféle szépség létezik, de ez olyan érdekes, mert ugye én művészeti iskolákba jártam, és nálam a szépség egy egészen furcsa világa alakult ki a fejemben, és másképp látom, vagy mást látok általában szépnek, mint ami a nagykönyvben meg van írva. Tehát én nagyon szépnek látom például az ilyen gyönyörű fotókat idős emberekről, vagy gyönyörű rajzokat idős emberekről, amikor tudjátok, benne van az élet, stb. És lehet, hogy már a párom mellettem szocializálódott, vagy én nem tudom. Lehet, hogy neki korábban ezek az emberek nem voltak úgy szépek, ahogy én szépnek találom, de olyan sűrű mutatok neki mondjuk idősebb influencerekről, vagy akár bárkiről, nem csak influencerek, hanem bármilyen szakmabeli emberről fotókat, mondom, nézd, milyen gyönyörű. És hogy tényleg, és látszik rajta, hogy neki is tetszik, de lehet, hogy már, hogy is mondjam, olyanná vált, mint én, vagy nem tudom. Tehát ez is érdekes itt a megcsalásnál, hogy mitől félhetünk. Tehát aki most hallgat minket, hogy félek, hogy megcsal egy fiatalabbal, mert a Gary Vee is lelépett egy fiatalabbal.
Gyerekek, amiben ember van involválva, ott bármikor bármi történhet, igen, mert nem tudod tökéletesen kiszámítani a másik embert, tehát nem lehet így élni, félek attól, mert igen, lelép.
Igen.
Igen, egyébként ez a szapioszexuális, ezt megjegyzem, mert most már én is ilyen vagyok, én pont ezt mondtam, hogy az értékrendem egyébként mennyire megváltozott, mert én például 20 évesen nem ilyen voltam. Tehát én
Gerivit nem a szépsége miatt szereted, nem azért, hogy
látsam, mert nem. Gerivit imádom, tehát hogy a Gerivibe szerelmes vagyok, úgyhogy az első mikromegcsalás a Gerivibe, de pont azért, mert hogy... mennyire okos, meg értelmes, meg ez is, ezért is volt egy ilyen nagy, lehet, hogy féltékeny voltam, most nem tudom.
Lehet, hogy ez a kémia, amit érzel Gary V iránt, amúgy hoz be a kapcsolatot abba, pozitív dolgokat. Amúgy azt akarom még elmondani, hogy onnan jött a példa, egyébként annyira tipikus, szerintem ez a kit lájkol, kit követ, ez egy tipikus mikromegcsás, és a mai világban egy egyre fontosabbá váló probléma lesz az emberek életébe, és amúgy onnan jött ez a példa, hogy a minap elvette az Instagram, hogy nem látszódik, hogy kit lájkolunk, de igazából csak máshova tette, és akkor itt én végigfuttattam róla egy szavazást, amiben kijött egy olyan eredmény, hogy az én követő 40%-át zavarta már, hogy az ő számukra fontos ember miket lájkol, és akkor meginvitáltam az Évit, hogy ugyan írjál már Léci erre egy posztot, mert ez egy annyira érdekes, és napjainkban egyre fontosabbá váló problematika lesz, úgyhogy majd kedves hallgatóim, nézzétek meg a Knapek Évinek a posztját is végül, hogy mi született belőle.
Remélem most ebből nem az jött le, hogy a szegény Gergőre azt hiszik, hogy lájkolgatja a lányokat. Az a helyzet, hogy azt tudom, hogy kit lájkol, mert nem nézem. Tehát, hogy én nem vagyok egy ilyen social media, nem tudom, állandóan görgető, hogyha a tipusztjaitokat is nem lájkol, az nem azért van, mert hogy nem tetszik, csak hogy nem szoktam nézni. Tehát, hogy nem...
Azt hittem, hűtlen
vagy. Ezért csak, amikor néha rámegyek, és azért azt tudom, hogy ő kit lájkol. De nem érezném azt. Mondjuk azt megint, amit most ugye leírtatok, az egy beteg embernek tűnik nekem, és hogyha valaki ilyen csak modelleket lájkolgat, mint egy őrült az ez, de ott már inkább az van, hogyha valaki ilyen, az már nem tűnik százasnak.
De nagyon sok van itt.
Figyelj, ez most sarkítás. Amúgy.
Nem zavarnak. Tehát, hogy ezt én nem érezném azt.
Ugye a molett nőket is nagyon sokan szeretik, vagy így fétisizálják, vagy nem tudom, és így látom mondjuk így a Facebookon és a Plus Size magazinnál, hogy vannak ilyen visszatérő arcok, férfiak, akik mindenhova odaérják, hogy de gyönyörű vagy, de szívesen tölteném veled a napot, és így látom, hogy a profilfotóján ott van mellette egy nő is, és nem tudom, nekem ez ilyen
szóval nagyon rettenetes a gyerek.
Betegnek.
Nagyon, nagyon. Nézzétek egyszer meg egy ilyen Insta modellt, hogy nagyjából így tudjátok szerintem, hogy nagyjából, hogy mire gondolok. Nézzétek meg a komment szekcióját, hogy nem, mindegy, nem akarok nem polkorrekt lenni, úgyhogy nem fejezem be a mondatot. Nézzétek meg a komment szekcióját.
Jó, de ezeknek az embereknek szerintem, nem tudom, nincs élete, vagy nem tudom. Láttam már én is ilyen érdekes hozzászólásokat, meg stb. Ezt nem tudom hova tenni. Ez nem százasok szerintem. Tehát, hogy maradjunk ennyiben.
Nagyon sokan vannak ilyenek, akik valahogy így élnek, hogy folyamatosan kommentelgetnek a nők. Én is kapok üzeneteket, pedig semmilyen szexuális jellegű fotót nem teszek ki. Nagy ritkán egy-egy ilyen...
Nem kapcsán... kell, hogy szexuális jellegű legyen, ez a lényeg. Az már nekik felhívás a keringőre, hogy csak magadat kiteszek.
Ja, várjátok, van egy pasi, aki nekem folyton verseket írogat, és akkor szülinapomra ír verset, meg nőnapra ír verset, hogy fogadja le, de a múltkor volt a legjobb, mert odaírta nekem, hogy kedves Zsuzsanna, fogadd el szülinapon, köszönöm szépen, de nem vagyok Zsuzsanna. Jaj, elnézést, kedves Brigitta, ez volt a legjobb.
Olyan jó, hogy az üzenet.
Igen, tudom. Tehát, hogy azt mondom, hogy az ilyen embereket szerintem ezek nem százasok, de nem lehet komolyan venni.
Persze, valószínűleg bele se keveredünk ilyen helyzetekbe. Amúgy, akkor zárjuk le, hogy hát én remélem, hogy körbejártuk ezt is szokásosan, minél teljesebb körülben, és hogy vettetek ki belőle valamit, ami épít titeket, és amit a ti világotokba, a ti értékrendetekbe tovább tudtok vinni. És írjátok meg nekünk, hogy ti mit gondoltok erről.
Köszönjük szépen, és jövő héten is találkozunk hétfőn. Sziasztok!
Sziasztok!
Sziasztok!